Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 125. Zsoltár éneklésével, a 125. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket, akik bíznak az Úr Istenben. Megkezdett Zsoltárunkat, a 125. Zsoltárunkat énekeljük második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik, és mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körülvették. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 30. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések a szentségek közül az úrvacsorához kapcsolódnak, és mindahhoz, amit ezzel kapcsolatosan vallunk.
Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak, amaz egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez. És hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben az atyának jobbján van, és azt akarja, hogy itt ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsátattak meg a Krisztus szenvedésért, ha csak érettük, a mise mondó papok naponként nem áldozzák meg Krisztust. És hogy a Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének, és kárhozatos bálványin áldás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsátatnak, és minden gyarlagságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála. És akik egyszer s mind kívánkoznak hitükben megerősödni és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem. Mert ez az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve keberéből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják.
Hallgassuk Isten igéjét, amely János evangéliumának 8. fejezetéből szól hozzánk, János evangéliumának 8. fejezetéből, az első 11 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írás tudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket, hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt, Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon velünk, és adja, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most ezért. Úr Jézus Krisztus, te vagy a mi közben járunk, aki élsz, és ott vagy a mennyekben, mert legyőzted a halált, elvéve bűneink büntetését, feltámadtál, és dicsőségesen uralkodsz az Atya jobbján. Áldunk és magasztalunk téged ezért, és köszönjük mindazt, amit igédben ezzel kapcsolatosan ránk vonatkozóan kijelentesz. Magasztalunk téged a bűnbocsánat lehetőségéért, és magasztalunk téged azért az ígéretért is, hogy a benned bízókat hozzád hasonlóan az örök életre, az atyával való örök közösségbe hívod, várod és viszed. Hadd köszönjük meg te neked, hogy ahhoz a nagy közösséghez tartozhatunk, ha hiszünk, amely a világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjtetik általad. És hadd köszönjük meg annak lehetőségét, hogy hit által ebbe a családba, a te családodba léphetünk be. Köszönjük te neked, hogy igéd által munkálod bennünk a hitet, és így különösképpen is köszönjük azt, hogy ma te igéd köré gyűlhetünk egybe. Kérünk, mélyítsd a mi hitünket, ébrezgesd a mi hitünket, kinek-kinek szüksége szerint. Áldj meg bennünket úgy, hogy munkálkodsz bennünk és közöttünk, hogy mi téged még inkább szeressünk, és életünket még inkább neked adjuk, akaratunkat, érzelmeinket, cselekedeteinket, beszédeinket a te törvényednek és a te rendednek rendelve alá. Légy segítségül nékünk, hatalmas Urunk, dicsőséges Jézus Krisztusunk. Amen. A 445. 370. dicséretünk második versét énekelve készüljünk az ige hirdetés hallgatására, tehát a 370. dicséretünk második versét énekeljük, te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Isten igéjét újólag olvasom közöttetek János evangéliumának 8. fejezetéből, János evangéliumának 8. fejezetéből a 3. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Ekkor odavezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Kedves testvérek, az elmúlt héten, gyülekezeti csendes héten vettünk részt, mintegy 80-an, 90-en, Dunántúlon, Nován, és ezen a héten arról beszéltünk, hogy a mi öntörvényű világunkban milyen szerep jut Isten törvényének. Annak a törvénynek, amely régi törvény, hiszen a régi időkben adta ezt Isten az ő népének, és amely törvényt úgy tűnik a világ keresztbe kasul, gázol, de amely törvénnyel kapcsolatban azt is meg kell állapítanunk, hogy sokszor maguk a keresztjének sem veszik komolyan. Helyes magatartás-e az, hogyha a törvényt negligáljuk, kiiktatjuk az életünkből, s pusztán csak érzéseink alapján éljük meg Krisztus követésünket. Azt gondolom, hogy a törvény kérdése minden időben fontos. Jézus idejében is fontos volt. Azért fontos, mert azt, hogy ki igaz, az csak valamilyen törvényen lehet pontosan lemérni. Mert az az igaz, ami törvényes. Ha van egy jó törvény, amely alapján valaki éli az életét, megszabja cselekedeteit, akkor azt szokták mondani, törvény tisztelő, tisztességes. Jézus a maga korában és ebben a történelmi szakban, amikor ez a történet is megszületik és leíródik, az ő szolgálatának ebben a részében már azzal az igénnyel tanított Izraelben, hogy ő a Messiás. Valamilyen módon érthető az, hogy a törvény akkori tudorai szerették volna tudni, hogy Jézus valóban Messiás-e. És min lehetett ezt lemérni, ha nem azon, hogy Jézus tiszteletben tartja-e a törvényeket. Ha Jézus tiszteletben tartja a törvényeket, akkor ő törvénytisztelő és valóban igaz, aki lehet akár a Messiás is. Azonban Jézus korának törvényt ismerő és törvényt szabó emberei, azok, akiket itt János evangélista is megnevez, írástudók és farizeusok, azt tapasztalták, hogy Jézus bizonyos törvényeket nem vesz figyelembe. Ahhoz, hogy ezt a történetet is megértsük valójában és eredetiségében, röviden említést teszünk arról, hogy Jézus korában a zsidóság már rendelkezett az ószövetségi szent iratokkal, és azokat, így szoktuk mondani, kanonizálták is. Ugyanazokat az ószövetségi iratokat forgatták, mint amelyek most a mi Biblia kiadásunkban is jelen vannak. Ezekben az iratokban elsősorban Mózes második, harmadik, negyedik és ötödik könyvében ott vannak megírva azok a törvények, amelyek alapján a zsidók a maguk életét élték. Ezek a törvények polgári törvények, ceremoniális törvények és erkölcsi törvények voltak. Összesen 613-at számoltak belőlük össze a zsidók, és ezeknek a törvényeknek a fontosságát hangsúlyozták. Azért hangsúlyozták ennek a fontosságát, mert történelmük úgy alakult, hogy többszörösen is tragédiát szenvedett ez a nép. És az utolsó nagy történelmi tragédiájuk a babiloni fogság után komolyan elgondolkoztak azon, hogy mi az oka annak, hogy mi, noha Isten választott népe vagyunk, valahogy mindig szenvedünk, hogy egyre fogyatkozunk. És ebben az utána gondolásukban oda jutottak el, hogy nyilván az az oka a mi szenvedésünknek, hogy az Isten által megszabott törvényt nem követjük, nem tartjuk tiszteletben, és ezért a törvényadó, maga Isten, büntet bennünket, fegyelmez bennünket, szankcionál bennünket. Ezért úgy döntöttek a babiloni fogság után, hogy a törvényes életre különös hangsúlyt fognak helyezni, hogyha lehet, többé ne következzen be a nép tragédiája. Azonban nagyon lelkesek voltak, és azért, hogy az a 613 törvény ne sérüljön, hogy az végképp érintetlen és szent maradjon, újabb és újabb törvényeket hoztak. Jó szándékból, emberi logika mentén azonban védték az eredeti törvényeket. Magyarán meg akarták akadályozni, hogy a törvény szegésig eljusson akármelyik zsidó is. Megelőző törvényeket hoztak, hogy el se jussanak a törvény szegésig lehetőleg az ő honfitársaik. Ez a megelőző törvénykezés egyre szélesebb lett, és egyre messzebb tolódott ki. Jézus korában ezt a törvényt, vagy a törvény törvényét úgy hívták és úgy nevezték, hogy misna. És ebben a korban odáig jutott a zsidóság, annak érdekében, hogy ne sérüljön az eredeti 613 törvény, szentesítették az általuk kitalált törvényhalmazt is, a védő törvényeket. Így sok ezer vagy tízezernyi törvény volt jelen a zsidóság életében. Azt a 613-at mindenki fölkereshette, kikereshette a pergameneken, olvasták a zsinagógákban. Ezt a sok megelőző törvényt szájhagyományban őrizték. Amikor Jézus elkezdett tanítani, és föllépett azzal az igénnyel, hogy ő a Messiás, akkor igencsak azt várták tőle, hogy úgy a mózesi törvényeket, mint az emberek alkotta védő törvényeket tartsa tiszteletben. Jézus azonban nyilvánosan megszegte ezeket az emberi megelőző törvényeket. Nem titkolta, megengedte, hogy ezeken a törvényeken az ő tanítványai átgázoljanak. És ezt a zsidóság nemigen értette. Azt mondták, ha ő a Messiás, akkor tisztelnie kellene a mi hagyományainkat, a mi törvényeinket, és tisztelnie kell azt a mózesi törvényt is, amellyel mi védjük, amit mi védünk a saját törvényeinkkel. Talán olyan volt ez a zsidó törvénykezés, mint amit otthon is szoktunk csinálni, hogy a megvásárolt új kanapéra ráteszünk egy takarót, hogy ne sérüljön a szövet. Aztán vannak olyan gondos háziasszonyok, akik azt a takarót is védik, amit rátettek, és rátesznek még egyet, meg egy harmadikat, aztán már régén azt se tudjuk, hogy milyen színű az a bútor, amit eredetileg vásároltunk. A zsidók is ezt tették az ő saját törvényeikkel, védték az eredetit jó szándékúan, de a végén már teljesen elfette ez a törvényhalmaz a magot, azt, ami Istentől eredt, az eredetit. Jézus félrehajtotta ezeket a takarókat, és azt mondta, nincs rájuk szükség. Nincs rájuk szükség. Nem védenek meg benneteket semmitől, és nem vezetnek benneteket igazságra. Nézzétek bele az Isten tökéletes törvényébe, hogy megértsétek azt, mire van szükségetek. Ezt a farizeusok és írástudók nagyon nehezen viselték. És ezért Jézus igazságát próbára tévén, most úgy jönnek hozzá, hogy meg akarják próbálni őt, hogy vajon a mózesi törvényeket Jézus komolyan veszi-e. Abban a korban, ha valaki megsértette a misnát, már elég volt arra, hogy elítéljék, de ezek az emberek biztosítani akarták a dolgot, és azt mondták, megpróbáljuk, hogy Jézus azokra a törvényekre mit mond, amik le vannak írva, és előttünk vannak. Azokra a tiszta és eredeti törvényekre. Hogyan reagál ő? Így van az, hogy miközben Jézus a jeruzsálemi templomban nagy nyilvánosság előtt tanít, jól vannak időzítve a dolgok, sok tanú legyen, oda hoznak eléje egy asszonyt. És azt mondják Jézusnak, hogy ezt az asszonyt házasság törésen érték, tetten érték valakik. A negyedik versben így olvassuk, így írja le János apostol: Mester, ezt az asszonyt házasság törés közben tetten érték. Az egész mögött, az egész jelenet mögött, az egész próba mögött az húzódik meg, amit a hatodik versben olvasunk. Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Na most elbuktatunk. A misna vizsgán már megbuktál, de most megpróbálunk ezen a vizsgán is, Jézus, s ha itt is elbuksz, nem lehetsz messiás. Mózes törvényére hivatkoznak, ki is mondják ezt. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Itt most nem a misna a lényeg, hanem az eredeti törvény, a 613 egyike. Arra hivatkozva hozzuk és vádoljuk ezt az asszonyt előtted, és az a mi kérésünk, kérdésünk, te mit mondasz erre? Az eredeti szövegben kétszer is szerepel a te. És itt ez egy nagyon hangsúlyos dologgá válik, hogy itt van egy házasságtörő asszony, akit rajta kaptak, van egy mózesi törvényünk, amelyik azt mondja, halálra kell ítélni, de te, mit mondasz te erre? Aki magadat messiásnak mondod, magadat isteni személynek mondod, mi a te véleményed erről? A misnát megszeged. Most nagyon érdekel bennünket, hogy te erre a törvényre mit mondasz nekünk? Nagyon érdekes az, ahogy Jézus reagál, nem kezd hirtelen védekezésbe, nem kezd támadásba sem, hanem arról olvasunk, hogy Jézus lehajol, és az ujjával ír a földre. Az ujjával ír a földre. Mint egy nem történik semmi. Nem kezd beszélni, csak lehajol és elkezd írni az ujjával a földre. És azt olvassuk, hogy az odajövő írástudók és farizeusok továbbra is faggatják, és kérdezgetik őt. És akkor Jézus válaszol nekik, majd újra lehajol, és tovább ír a földre. Nagyon rejtélyes dolog ez, ami történik, mert nem túl logikusnak tűnő dolog, hogy Jézus miért nem válaszol, ha kérdezik. De helyezzük oda magunkat ebbe a szituációba. Ott van Jézus, aki azt mondja magáról, ő az Isten fia, a messiás. Ott vannak a törvénytudók, akik azt mondják, kívülről tudjuk, előről, hátra, hátulról, előre a törvényt. Ott van a törvény, és ott van egy vádlott. Jézus ír a földre. Hogy jön ez ide? Sokféle magyarázatot lehet ezzel kapcsolatosan olvasni, és általában mindenki azt akarja megfejteni, hogy vajon Jézus mi a csodát írt a földre. De a múlt héten is beszéltünk arról, hogy Isten kijelentése csodálatos, mert amit tudnunk kell, az mindig fölfedi előttünk. Tehát, ha nem írja le János evangélista, hogy Jézus mit írt a földre, akkor nem abban van a lényeg. Akkor miben lehet a lényeg? Ezek a törvénytudók tudtak valamit, amit mi hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy felületesen átugrunk. Ez pedig az, amit Mózes második könyvének 31. fejezetében, a 18. versben, majd később Mózes 5. könyvének 9. fejezetében, a 10. versben olvashatunk szó szerint. Itt az áll, hogy abból a 613 törvényből, amit Isten kijelentett, volt 10 darab olyan törvény, amit az Isten újja írt. Szó szerint így szerepel Mózes könyvében, hogy a kőtáblákat, amelyeket Isten Mózesnek adott, azt az Isten újja írta. Az Isten újja írta. Amikor Jánost eredetiben olvassuk, és azt olvassuk nála, hogy Jézus lehajolt és az ujjával írta porba, akkor itt az ő ujjára esik a hangsúly a mondatba. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Jézus üzen a törvény tudóinak, akik oda jönnek és vizsgáztatják most őt. És azt mondja nekik, azt üzeni a viselkedésével, hogy én vagyok a Messiás, én Isten vagyok, és én tudom a törvényt, mert én írtam a törvényt. Jöhettek, citálhatjátok a 10 parancsolatot, de tudjátok meg, hogy az tőlem származik. Vizsgáztathattok, de én írtam. Én írtam. Nyilvánvaló, hogy a korabeli vallatóknak, írástudóknak és farizeusoknak ez a képlet nem állt össze. Mert ha összeállt volna ez a képlet, akkor ott hagyták volna Jézust rögtön. De azt olvasjuk, hogy faggatták Jézust tovább. Ingerelte őket, hogy Jézus írogatott a földre, hogy mit csinál, miközben itt egy fontos ügy van, aminek pontot kell tenni a végére. Jézus üzent. De mivel nem értették meg az ő üzenetét, ezért Jézus megtanította nekik újra a törvényt. Azt a törvényt, ami tőle származott, és amit a törvény nekem nagy tudorai szelektíven alkalmaztak, most itt is, ebben az esetben. Eljöttek Jézust vizsgáztatni, úgy, hogy ők maguk nem voltak fölkészülve a törvényből. Mi is történik itt? Jézus azt válaszolja, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És amikor ezt hallják, azt olvassuk, egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő, meg az asszony maradt ott középen. Mit jelent ez a jézusi mondat? A legtöbb ember arra gondol, hogy Jézus nyilván arról beszélt, hogy akinek nincsen bűne, az ne akarjon, az ítélkezzen. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Testvérek, ha Jézus erre gondolt volna, hogy aki bűntelen emberit közületek, az vessen rá először követ, akkor mindjárt megsértette volna a mózesi törvényt. Mert mi áll a mózesi törvényben? Az, amit idéztek is neki helyesen. Hogy akit házasságtörésen kapnak, azt meg kell kövezni. Mózes korában voltak bűntelen emberek? Nyilvánvalóan nem voltak bűntelen emberek. Akkor azt kellene mondanunk, hogy ha csak bűntelen emberek hajthattak volna végre halálos ítéletet, akkor soha nem lett volna halálos ítélet Izraelben. De tudjuk, hogy volt, mert lejegyezte a Szentírás, hogy hajtottak végre halálos ítéletet Izraelben. Akkor mit érthetett ez alatt Jézus? Nyilván ezt nem érti alatta, hogy akinek semmi bűne nincs, az hajthatja végre ezt az ítéletet. Valami másról kell, hogy beszéljen Jézus. Az 5 Mózes 22-22-ben olvasunk arról, hogyha valaki házasság törésen kapatik, ha abban érik, akkor meg kell kövezni, halálra kell ítélni mind a két felet. Mind a két felet. A házasság törés nem olyan bűn, amit valójában tettenérés esetén szólóban követel az ember. Pont attól házasságtörés, hogy rajta kapják az egyik házas felet egy másikkal. Mózes törvénye, amelyet Isten adott Mózesnek, ez a 613-ból való, azt mondja, nem csak a kicsapongót kell megkövezni, hanem azt is, akivel rajta kapták. Ezen túl, hogy elkerülje Isten az igazságtalanságokat, azt mondja, legalább 2-3 tanúnak kell lenni ilyen esetben, akiknek a vallomása alapján a halálos ítéletet ki lehet mondani. Egy tanú nem elég. És még azt is elmondja az 5 Mózes 17.6, hogy a tanúknak kell megkezdeniük a kövezést. Nem úgy van, hogy csak odajövünk, és azt mondjuk, hogy mi láttuk, rajta kaptuk, hanem azt mondja ő nekik, a tanúknak, akik maguk ártatlanok ebben a bűnben, ő nekik kell elkezdeni a kövezést. Jézus az ujjával ír a földre, majd mikor faggatják, akkor semmi más nem tesz, mint azt a törvényt idézi, amiből most idejöttek, hogy őt vizsgáztassák. Azt üzeni a beszédével, a testbeszédével, hogy én ismerem a törvényt, mert én írtam, én jegyzem. És tudjátok, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy itt most egy vádlott nem állhat. Hol a másik? Ide hoztatok egy asszonyt. De hol a férfi, akivel rajta kaptátok? Ti a törvényből vizsgáztattok? Nem tudjátok, hogy itt két embernek kellene állnia? Aztán azt kérdezi Jézus, hol vannak a tanúk? Mert többször is elhangzik itt az, hogy nem az írás tudók és farizeusok kapták rajta ezt az asszonyt, hanem valakik, akik most nincsenek itt. És Jézus azt kérdezi, hol vannak azok, akik látták és tanúsítják azt, hogy ez az asszony valóban házasságtörést követett el? És amikor Jézus lehajol és újraír a földre, akkor azt olvassuk, hogy ezek az írástudók és farizeusok kezdve a véneken, akiknek a legmélyebb ismeretük van a törvényről, és szembesülnek vele, hogy mi valójában most egy törvénytelenségre, a mózesi törvény megszegésére akartuk rávenni Jézust, mi akik a törvény őrei vagyunk, mi akik azt a 613-at már 25 védő takaróval körbevettük, mert azt mondjuk, hogy az nem sérülhet meg. Most ezek az emberek szép csendben elszivárognak onnan. Mert rájönnek arra, hogy az egész eljárás törvénytelen. Sokféleképpen szokták ezt magyarázni. Van, aki elmegy a magyarázatában odáig, hogy talán ezek a farizeusok is érintettek voltak a házasság törés bűnének megszegésében. Egy olyan kor volt ez, amikor ezt könnyen megtehették, akár ők is. De ha nem is voltak házasságtörők, azzal mindenképpen szembesültek, hogy ők most nem bűntelenek, mert Mózes törvényét szegnék meg, ha csak az asszonyt ítélnék halálra, a tanúk jelenléte nélkül. És ezért szép csendben elmennek. Kedves testvéreim, Jézus ott marad, és amikor fölegyenesedik, azt olvassuk, csak az asszony van ott már, és azt kérdezi, hol vannak a te vádlóid, akik téged idehoztak? Senki nem ítélt el téged? Nincs itt egy tanú se? Senki nem ítélt el téged? Figyeljünk arra, amit Jézus mond. Nem azt mondja, hogy lám el se követted a házasságtörést. Azt kérdezi, az ítélő bíráid, akiknek most itt kövezni kellene, nincsenek itt? És amikor az asszony azt mondja, senki, Uram, akkor nézzük, hogy mit mond erre Jézus. Azt mondja, én sem ítélek el téged. Menj el, mostantól fogva többé ne vétkezzél. Testvérek, azt kellene, hogy mondjam, és azt is mondom, hogy brilliáns, ahogy Jézus ezt a kérdést megoldja. Jézus nem mondta ennek az asszonynak azt, hogy föl vagy mentve. Nem mondja azt, hogy nem követted el ezt a bűnt. Hanem mit mond Jézus? Ide jöttek, hogy engem vizsgáztassanak a törvényből, én, aki a törvény írója vagyok. És én mit csinálok most? Nem ítéllek el téged. Jézus elítélhetné az asszonyt? Nyilván, mint Isten elítélhetné őt, mert a bűnt elkövette. De Jézus nem sérti meg a mózesi törvényt, amit ő adott és ő írt, és ő ezt magára is alkalmazza. Én nem voltam ott és nem láttalak. Én itt egyedül vagyok, ami a mózesi törvény szerint nem elég az ítéletre. Jézus azt mondja, hogy a magam által adott törvény én magam is tiszteletben tartom. Nem azt mondja, hogy bűntelen vagy. Nem azt mondja, hogy el vannak engedve a bűneid. Megbocsájtottam neked. Azt mondja ennek az asszonynak, menjél el, és többé ezt a vétket ne kövesd el. Most megúsztad, nincsen itt az, akivel elkövetted, nincsenek itt azok, akik rajta kaptak, nem hajtható végre az ítélet, most megúsztad, de többé ne vétkezzél, mert a bűnödnek a büntetését el fogod venni, és el nem kerülheted. Testvérek, csodálatos dolog az, hogy János evangélista szembesít velünket azzal, bennünket azzal, hogy Jézus Krisztus igaz. Hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia, nem csak a törvénynek adója, hanem a törvénynek tökéletes betöltője. Miért fontos ez nekünk? Azért, testvérek, mert a mi életünk reménysége, ez életre és halálunkra nézve, Jézus Krisztuson nyugszik. És aki Jézus Krisztusra teszi föl az életét, annak tudnia kell azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A mai ember is ezt kérdőjelezi meg, hogy Jézus igaz-e? Hogy fölépíthetjük-e rá az életünket? Hogy nem ingatag alap-e? És az ördög mindent megtesz, hogy Jézus Krisztust valamilyen módon megingassa. A Jézus Krisztusi alapot megpróbálja az ördög félremagyarázni a történelmet emberekkel, tagadtatni ezt, és aztán befeketíteni Jézust, mint aki maga is törvényszegő volt. De az evangélium csodálatos üzenete az, hogy Jézus tiszta volt, aki nem csak adta a törvényeket, hanem önmagára nézve is kötelezően betartotta. És ezért, mint igaz, az ő áldozata is, az ő bűnbocsánata is, és az általa szerzett üdvösség is tökéletes és igaz. Kedves testvéreim, nem fog csalódni senki, aki erre a Jézus Krisztusra építi föl az életét. Nem fogunk csalódni, és ezért mi biztosak lehetünk ő benne. Nem magunkban bízunk, s nem is magunkban keresjük az igazságot, amely alapján az örök életet elnyerhetnénk, hanem ő benne bízunk. Ő benne keressük, és ő benne találtuk meg az igazságunkat, az egyetlen igazban, aki Isten törvényének meg tudott felelni. Őt prédikáljuk, és őt hirdetjük nektek, és az ő benne való bizalomra és hitre hívunk benneteket. Minden egyéb alap megbukik az Isten törvényén. Minden, amit nem Jézus Krisztusra építesz, egyszer össze fog törni. Megégés, elvész, veled együtt, a te életeddel együtt. De aki Jézus Krisztusra épít, az ő igéjére épít, az meg fog állni. És megértjük Jézus Krisztus mondását, aki azt mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Micsoda dolog ez, amit Jézus mond. Az az igazság, amiről ő beszél. Aki hisz én bennem, lehet, hogy testileg elvész a földről, lehet, hogy összeomlik minden, ami a látható világhoz kötötte őt, de mégis élni fog örökké. És számunkra, mivel ezt Jézus mondja, örök, tiszta igazság, erős alap, amelyre fölállunk. Hiszen ő maga is bizonyította ezt feltámadásával. Győzött a halál felett. És ahogy ő győzött, úgy fognak győzni mindazok, akik hitáltal ővel a szövetségre lépnek, és beléje oltatnak. Ezért nincs más alap, nincs más igazság, nincs más törvényesség, csak Jézus Krisztus. És ha ő a mózesi törvényeket komolyan vette, tisztelte, és ezeket nem eltörölte, hanem betöltötte, és azt parancsolta nekünk, hogyha mi hiszünk ő benne, akkor életünket szabjuk mindahhoz, amit ő ezeknek erkölcsi részében kijelentett, akkor ezt a törvényt nem vedhetjük el, nem tehetjük semmissé, sőt inkább magunkra nézve kötelezően alkalmaznunk kell. Kedves testvéreim, mi nem akarunk törvénytelen életet élni, mint keresztjének, mi nem akarunk öntörvényű életet élni, mint keresztjének, mi Jézus Krisztust akarjuk követni, s mennyei atyánk tetszését azáltal keresni, s nyerni el, hogy az ő parancsolatait komolyan vesszük. Bátorítunk és intünk erre benneteket, és ha valaki vétkezett közöttünk, annak hirdetjük, van bűnbocsánat. Hisz Jézus Krisztus ezért jött. Ha valaki hitetlenségbe és kicsiny hitűségbe esett, van megerősödés. Ezt szolgálják-e látható jegyek, amelyek emlékeztetnek bennünket Jézus Krisztus halálára és feltámadására, és bátorítanak bennünket arra, hogy bízzunk ő benne, és adjuk neki az életünket. Így hívunk és várunk benneteket az úrvacsorai közösségbe, ő tegye és fordítsa ezt mindannyiunknak életében haszonná és áldássá. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljük a 445. dicséretünk első versét. Fennállva énekeljük ezt a dicséretünket. A 445. dicséretünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem!
Oh, please.
elfoglalva a helyünket, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, szűklátó körűségünket, hiszen amikor arról beszél a Te ígéd, hogy tökéletes voltál Jézus Krisztus minden tekintetben, akkor mi az élet legegyszerűbb dolgaira szoktunk csak gondolni, külsőségekre, de köszönjük, hogy ígédben bizonyságot teszel arról, hogy valóban minden tekintetben, szíved legmélyéig tökéletes voltál. Igaz, aki nem csak törvényeket adtál, hanem mindazokat magadra nézve is kötelezőnek tartottad, s hiánytalanul betöltötted. Köszönjük neked ezt, és hadd magasztaljunk ezért téged. Köszönjük, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy veled szövetségre lépjünk. A te bocsánatodban, közbenjárásodban részesüljünk. És ezáltal, ahogy neked békességed van az Atyával, nekünk is békességünk legyen. Köszönjük, hogy tisztaságod ellenére lehajolsz hozzánk tisztátalan emberekhez. Keresel és hívogatsz bennünket. Segíts nekünk azt megértenünk és tudomásul vennünk, hogy nincs más út az Atya szeretetébe, egyedül csak az, amelyet Te nyitottál, s amely út Te magad vagy. Könyörüljél meg rajtunk, ha még mindig magunkban reménykedünk. Ha még mindig azt gondoljuk magunkról, van bennünk annyi igazság, hogy az elég legyen az Atya előtt megállnunk. Ha ezek az írástudók és farizeusok, akik tanulmányozták, tudták, kívülről sorolták a te törvényeidet, ilyen könnyen csúsztak vétkekbe, hogy ne csúsznánk mi azoknak megsértésébe, amelyeket te előírtál. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, hogy megértsük azt, hogy csak egyetlen egy lehetőségünk vagy, van te magad. Így plántálj hitet a mi szívünkbe és bizalmat, és így erősíts meg bennünket abban, amire elhívtál, hogy higgyünk te benned. Köszönjük neked sokféle jó tapasztalatunkat, köszönjük neked azt, hogy sokszor erősítettél meg bennünket ebben a hitben, és köszönjük neked, ha most is ezt teszed. Segíts meg, hogy megállhassunk mindvégig lenn, hogy szívünkben megbecsüljük mindazt, amit te tettél értünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy életünket akarjuk mi is hozzád hasonlóan a törvény tiszteletében törvényesen élni. Így taníts bennünket a te törvényeidre, és adjad, hogy úgy legyen nekünk szenté az életünk, hogy azt cselekesszük, amit te is cselekedtél az Atya dicsőségére. Kérünk, áld meg bennünket így, és fogadd hálánkat, hogy az elmúlt héten és most is vehettük a te tanításodat. Légy áldott, Szentlélek Isten. Amen.